Ismét szeretettel köszöntjük a kedves nézőket abban a sorozatban, amiben az anyagi vonatkozásokról ejtünk szót, és elérkeztünk a negyedév tizedik részéhez, amikor is azzal foglalkozunk, hogy mit adhatunk vissza. Ugye Isten a sáfárainak nevez bennünket, és az ő általa adott ajándékokról viselünk gondot, és felmerül az a kérdés, hogy hogyan használjuk ezeket az életünk során, és az életünk végére is gondolhatunk most ennek a gondolatkörnek a kötelékében. Most is szeretettel köszöntünk dr. Tokics Imre, és most amellett, hogy az Ószövetségi Tanszéknek vagy a vezetője, vezető professzora az Adventista Teológiai Főiskolán, most még azt is szeretnénk egy kicsit kamatoztatni, hogy jogász is vagy, úgyhogy majd számítunk az ezzel kapcsolatos jogi gondolataidra is, és akkor térjünk is rá rögtön az alap gondolatunkra, ami a Jelenések könyve 14. fejezetének 13. verse, a képernyőn is láthatjuk, és hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket. Sokszor idézzük ezt a gondolatot, sokszor halljuk.
Amit ez a jelenéseki gondolat megfogalmaz, talán az, hogy mostantól fogva boldogok lehetnek, akik az Úrban halnak meg. Minden bizonnyal itt a próféta János a Golgotai kereszt és a feltámadásnak a története utáni időszakra utalhatott ezzel a mostantól fogva megfogalmazásban, mert mostantól fogva, tehát a kereszt és a feltámadás óta teljesen visszafordíthatatlanul, megváltozhatatlanul biztos az örök élet, az üdvösség, a megváltásunk, tehát biztos a reménységünk. Eddig ígéret volt, de attól a pillanattól kezdve már teljesen beteljesedett tény. És ez kell, hogy a mai időben is az én személyes életemet is meghatározza. Tehát amikor az öregedésre gondolunk, az eltávozásra gondolunk, amikor a földi élet lejár vagy eltelik, akkor ezzel a szemlélettel érdemes nekünk nézni a mai napomat, tehát nem csak a jövőmet, hanem a mai napomat.
János az első század végén írja meg az evangéliumát, és lényegében a Jelenések könyvét, az Apokalipszis könyvét. Ő az utolsó tanú, és addig meg voltak győződve, hogy Jézus még az ő életükben vissza fog jönni. Erre egy különleges köszönést is kialakítottak: Maranata, az Úr közel. És János feletti szép lassan elmegy, nagyon elmegy az idő, nagyon idős, és bizonyos átértékelődéseket tesz föl. És most már nem az a lényeg, hogy Jézus eljön-e a mi időnkben, hanem hogy mi lesz a halottakkal, és akik meghaltak az Úrban, és őket nyugtatja, a hozzátartozóit nyugtatja, hogy akik meghaltak, most már boldogok, mert nagyon-nagyon közel van hozzájuk Jézus második eljövetele. És erről szól, és mi is, amikor életünknek a delelőjén túljutunk, akkor nekünk is hasonló gondolatok, érzések merülnek fel lelkünkben, szívünkben, gondolatainkban.
Tehát itt tulajdonképpen nem egy halálkultusz, vagy nem a halálnak a dicsőítéséről van szó, hanem arról, ahogy mind a ketten említettétek, az örök életet, az, amit Jézus biztosított, az örök életet biztosította. És érdekes még az, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, és mert a cselekedeteik követik őket. Érdekes, hogy sokszor beszélünk arról, hogy az üdvösség nem a cselekedetek által van, de a cselekedeteknek mégis van egy fontos szerepe, mert azt mutatják be, hogy az ember mennyire hagyta, hogy Krisztus kegyelme átformálja, és ez a cselekedetekben mutatkozik meg.
Így van.
Ugye ezt tudjuk magunkról, ez nem ellentmondás, amit te itt most megfogalmaztál, hanem egy természetes logikából következik, hogy a cselekedeteimben a gondolataim fogalmazódnak meg, vagy ahogy nem régen beszéltünk erről, a vágyaimban, az érzéseimben, vagy érzéseim és a vágyaim megtestesülnek később a szavaimban, a tetteimben. Tehát világos, hogy a cselekedeteket is figyeli Isten, de ahogy eddig rengetegszer beszélünk, nem csak a cselekedeteket, hanem azt is, hogy milyen indítékból, milyen szándékból, milyen gondolati háttérrel, érzelmi háttérrel tesszük, amit teszünk, vagy mondunk, amit mondunk.
Beszéltünk arról, hogy az életünk egy utazás, és a földi életben megszületünk, elkezdődik az életünk, és megy az idő, egyre előre haladunk a korban, és nagyon sokan félnek az időskornak a veszélyeitől. De a tanulmányunk talán úgy fordítja a gondolatot, hogy az időskorban milyen lehetőségek vannak. Milyen példákat találhatunk idős emberek szerepére a Bibliában?
Ugye, ahogy említetted, az embernek a halállal kapcsolatosan a félelem az szinte bűntermészetes dolog, hogy itt van bennünk. Tehát azért mindenkiben van egy érzés, hogy most, ha nem is a halállal esetleg, akkor az odafele vezető úttal van a félelme, a gondolkozása az embernek. És ugye a Lukács evangéliuma megemlít a 12. fejezet 60, vagy 16. versétől kezdődően egy nagyon érdekes gondolatot, hogy Isten azt erősíti meg, hogy egy példázaton keresztül, hogy van mondjuk egy földi ember, jelen esetben egy gazdag ember, aki arra sarkalja magát, hogyha most már az élete vége felé halad, akkor és már megszerezett sok minden vagyont, akkor hát akkor csak dőljön hátra, élvezze az életet, egyen és igyon, és dőzsöljön, hogy így fogalmazzak. És azért erre felhívja az Úr a figyelmet, hogy ez nem kifejezetten egy értelmes tevékenység, mert nem csak arról van szó, hogy most akkor életem vége felé közeledek, és akkor csak most már ne a feladatokra, hanem az élvezetekre tudjak gondolni.
Mindenféleképpen nagyon jó a nyugdíjaskor. Bár a nyugdíjaskor nincs benne a Szentírásban, ez úgymond egy ilyen modern világnak a következményeképpen állt elő, hogy az ember előtte tartalékor félretesz, és akkor utána a nyugdíjas korában nem lesz teljesen vétele. Nyilván a nyugdíjasok szegényebbek, kevesebb bevétel van. Ez sajnos így van, nem természet, de sajnos így van. Azonban ezt ne a munkanélküliséggel, ne a ressséggel, ne a semmittevéssel párosítsa az idős ember, hanem akkor is legyen aktív. És különböző szociológusok, orvosok is azt tanácsolják, hogy az idős korban is keressünk magunknak elfoglaltságot. Látogassuk meg a fiatalabbakat, járjunk gyülekezetbe, imádkozzunk, olvassunk könyveket, készítsünk feljegyzéseket. Tehát ez mind-mind hozzá tartozik, hogy az Istentől kapott talentumainkat az idős korban is meg tudjuk őrizni, vagy részben meg tudjuk őrizni.
Igen, itt tulajdonképpen két szélsőséges hozzáállás lehet. Az egyik az, hogy amit a félelmek árnyékolnak be, a félelem a betegségtől, félelem a magánytól, félelem a céltalanságtól, vagy akár a szegényebb élethelyzettől. És annyira tetszik nekem, a tanulmányunk megfogalmazza, hogy Ellen White szavaival, hogy ezek a félelmek mind sátántól erednek. És azért érdekes ez, mert sok szempontból a félelmek lehet, hogy nagyon is valóságos alapokon nyugszanak. De mégis nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e, de sokszor az ember fél valamitől, ami aztán nem úgy következik be, hanem egészen másképpen alakul.
Sokszor azért félünk tőle, mert még nem találkoztunk azzal a helyzettel, azzal a szituációval, és amikor túl vagyunk, akkor úgy megkérdezzük magunkat, ettől féltél? Hát nem volt könnyű, de a rettegés és a félelem sokkal nehezebbé tette ezt az egész dolgot elvégezni, megcsinálni, mint ahogy azt az ember gondolja. Mert amikor az ember olyan helyzettel találkozik, amivel még korábban nem volt tapasztalata, attól mindig félünk.
Igen. És a félelem az olyan, mintha így búzsba kötne bennünket.
Megbéklyózna,
és az erőnket elveszi. És ezért mondja Jézus is, hogy ne aggódjatok a holnap felől, hanem a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Ezzel Jézus nem azt mondja, hogy ne törődjetek azzal, hogy mit hoz a holnap, és olyan tücsök mentalitással csak a pillanatnyi örömöknek éljetek, és nem kell szorgoskodni, mint a hangyának, hanem nem kell előre engedni, hogy gúzsba kössön bennünket a félelem. És azt írja még Ellen White, hogy tegyünk félre tehát minden szorongást és terhet, és töltsük ezt az időt olyan boldogan, amennyire csak lehet. És készüljünk a mennyre.
Így van. Én azt hiszem, hogy amit te is mondtál, Kriszti, itt a bibliai gondolkozás, életlátás azt fogalmazza meg, hogy lehet, hogy a földi életem ideje kezd lejárni, a végéhez érkezik, de nézzek előre, és nézzek egy cél fele. Tehát, hogy figyeljem azt, hogy a földi valóság az egy dolog, de ezután jön az Isten által megadott, vagy ajándékba adott örök élet. Tehát nem céltalan most az életem. Most előre kell tekintsek a majdani időszakra, az új korszakra. Viszont azért is fontos egy ilyen alapmagatartás, hogy én látom most is a célt, még időskoromban is, mert ezzel én példát mutatok a környezetemben lévőknek, hogyha azt látják, hogy ez még terveket sző, még aktív, tehát nehogy leálljak, hanem még aktív maradjak, hogy lássak feladatokat. Tehát ilyen szempontból a nyugdíj, ugye, az, ahogy említetted, az egy modern valami, egy jogi vívmány, de valahol ennek van egy olyan esetlegesen negatív mondani valója, hogy hát akkor most már leállhatsz.
Nem kell dolgozzak, mert úgyis a nyugdíjból mert meg tudok
persze,
élni.
Tehát ez nem ez azért az életszemlet, ahogy egy az embernek az idős korában hozzá kell állni a dolgokhoz. És tehát amit akarok mondani, hogy ahogy a tanulmányunk is fölveti itt a 79. oldal alján, hogy miért élek, az most is legyen, nem csak fiatal és középkorom vagy az éveim középső szakaszában, hanem az utolsó évtizedekben is. Miért is élek?
És úgy gondolom, hogy nem csak az idős korban jelenik meg ez az esetleg céltalanság. Most gondoljuk el, hogy a világ nagy városai, amelyik, mit tudom én, 15-18 milliós beton rengetegben élő emberek, akik csupán arra koncentrálnak, India, Kína, hogy a betevő falatjuk meglegyen, és csupán ez élteti őket, hogy mert olyan szegények, mint a templom egere. Tehát ezeknek is szól, nem csak az idős korban veszélyeztet, igen, a művelt nyugati világban, ahol kapunk nyugdíjat, ahol van bizonyos idő, amikor azt tudjuk mondani, most már nem dolgozom, akkor itt egy veszély. De azoknak már egész fiatalkora óta is ez egy veszély. Tehát mindig tűzzünk ki célokat, és ezeket a célokat különböző eszközökön keresztül valósítsuk meg. És ezek a célok ne csupán anyagi jellegű célok legyenek, igen, de legyenek anyagival kapcsolatos, hogy most én kifestem a konyhámat. Miért? Mert 10 éve nem volt kifestve. Igaz, hogy én már nem látom, hogy a fal milyen szürke kezd lenni, de azért, aki bejön hozzám, azért azt észre fogja venni. Én már megszoktam, hát ez mindig ilyen is volt. Tegyünk célokat, de lelki életben is tegyünk célokat. Határozzuk el. Kiolvasom a Bibliát. Hányszor olvastam ki? Na akkor minden nap az a feladatom, hogy reggel egy fejezetet elolvasok, és este egy fejezetet elolvasok. És nézzem, jegyezzem föl egy kis papíron. Ez mind az Istennel való kapcsolatomat aktivizálja, jobbá tesz, egészségemet is jobbá teszi.
Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert én elég sok olyan esetet hallottam, amikor valaki nagyon aktívan eltöltötte az életét egy bizonyos területen, és akkor jön a váltás, amikor már nem aktívan dolgozik.
Amikor már és megsértődik akkor, mindenkire és mindenre.
De most nem is arra gondoltam, inkább erősen, és természetesen ez a következménye, de hogy amikor úgy érzi, hogy nincs rá szükség, és akkor úgy érzi, hogy honnan szedjek én ötletet, honnan szedjek valami célt magamnak. És én azt látom nagyszerű dolognak, hogy a Jóisten mindannyiunkat számon tart minden életkorunkban, és ugye a Zsoltárok könyvében is van, hogy idős koromban se hagyjon el engem Isten, és akkor is vigyáz rám és segít. És én arra gondolok, hogyha valaki úgy érzi, hogy nincs célja, akkor ezért is imádkozhat, hogy nem? Valamint egy gyülekezet közösségében akkor aktivitást mutathat, és segíthet valakinek, vagy hozzájárulhat a gyülekezet egészének a működéséhez. Tehát ez ezért nagy áldás, hogyha egy gyülekezethez tartozunk.
Eszembe jött Simeon és Anna, akik igen, már nagyon öregek voltak, nagyon idősek, és ott voltak a templomba, ott érezték jól magukat, és amikor meglátják, hogy bemutatják Jézust, akkor azt mondja, hogy most már örömmel halok meg, mert látták a szemeim Izrael megváltóját. Szóval ő várta, és ez a várakozás nagyon fontos.
Igen. Még idős korban így is van. Így van. Meg én azt hiszem, hogy az előbb érzékeltettem, hogy a környezetemben élőknek, a közvetlen családtagoknak, hogy én milyen emléket hagyok magamról, hogy reményteljes idős korom volt, örömmel töltöttem el azokat a napokat. Igaz, hogy esetleg korlátozódik már az, amit el tudok végezni, de mégis, hogy a példaadásom az azt mutatja a környezetemben élőknek, hogy én bennem még mindig ott van a reménység, még mindig látom a jövőt, még mindig célját látom az életnek.
És a jövő az nem csak a földi életnek a következő hét vagy következő hónap, hanem az örök élet, az Isten ígérete.
Alapvetően, amiket szem nem látott, fül nem hallott, egy olyan viszony.
Tehát nem csak mondjuk egy végrendelettel tudok én hagyatékot hagyni a családtagjaimnak, hanem a hitemmel, a kedvemmel, az életszemléletemmel is példát tudok nekik mutatni, és mind a kettő fontos. Tehát az is fontos, hogy gondoskodjak a családtagjaimról, és az is fontos, hogy gondoskodjak arról, hogy ha majd visszaemlékeznek én rám, akkor milyen kép lesz előttük, hogy az élete végén még mindig teljesen reménységteljesen, boldogan, örömben élte pozitív az életét, szemléletű, vagy pontosan valami más. Igen.
Kulturális szempontból sajnos azt kell mondjam, hogy sok mindenre büszkék lehetünk a hazánkkal, a magyar kultúrával kapcsolatban, de sajnos vannak néhány negatív vonások is, és erre szeretném fölhívni a figyelmet. Mi szeretünk panaszkodni, és az idős korban ez előjön. Ez egy kulturális örökség, de ez ellen tudunk tenni, határozottan tudunk tenni, hogy akik mi Istenben bízunk, nem kell feltétlenül a piacon hallott panaszkodást folytatni és továbbítani, vagy az újságíró, vagy a különböző médiumokon keresztül hallott panasz áradatot tovább folytatni, hanem legyen pozitív szemléletünk. Merjünk változtatni a trendünkön. Alakítsuk ki pozitív szemléletet magunk körül.
Nagyon örülök, hogy ezeket elmondtátok, vagy elmondtad, igen. És tehát itt az időskorral kapcsolatban a bevezetőben említettem, hogy két véglet van. Az egyik ez a negatív szemlélet, a céltalanság, amiben tényleg sokan bele is rokkannak. A másik, amire Péter korábban utaltál, Lukács evangélium a 21. fejezetében, vagy 12. fejezetében, a 16-tól 21. versekig terjedő szakasz, ami Jézusnak egy példázata. És a bolond gazdagnak a példázatára utalt Jézus, és ott egy olyan emberrel találkozunk, akinek nagyon nagy termése lett, és akkor arra gondolt, hogy jaj, de jó, akkor ennek a hasznát csak arra fogom fordítani, hogy még gazdagabb legyek, és hogy csak kényelmesen éljek. Tehát ez a önző semmittevés, vagy ti hogy fogalmaznátok meg?
Talán Jézus ebben egy ilyen negatív szemléletet közöl, de Izraelre egy másik dolog volt jellemző. A rabbik, azok nem fiatalon mentek el Jézus idejében rabbinak, hanem 40 éves korukig kereskedők voltak. Vagy valami céhet vezettek. 40 éves korukra átadták a család legidősebb gyermekének, és ő visszavonult. Az élet, a biznisztől, a céhes világtól, és elment tanulni. 40 évet tanult. 40 éves korától 80 éves koráig. És 80 éves korában abba hagyta a tanulást, és utána ő elment ilyen vándor rabbinak a környékre. Tehát két véglet volt. Az egyik, aki nem törődött semmivel, és Jézus ő rá reflektál, és akkor úgy vélték, hogy az igaz emberek 120 évig fognak élni. Tehát 3x40 év volt az életükből.
Mint ahogy Mózesnek.
Pontosan, Mózestől vették ezt. Az első 40 évet a pusztában, a munkával töltünk el, a második 40 évet majd
tanulással.
A tanulással fogjuk eltölteni, és a harmadik majd az Isten országába való menetellel. És én azt hiszem, hogy nagyon sok pozitív példát látok, amikor a gyülekezetben az idősek tanulnak, a szó igazi értelmében tanulnak, és olyan nyomot hagynak a fiatalság számára, hogy igen, érdemes tanulni, érdemes belefektetni még a legidősebb korban is abba, hogy mondjuk egy zsoltárt megtanuljak.
Igen, igen. És ez a gondolatait pozitív irányba viszi, felemeli és a kétségbeeséstől elfordítja. És érdekes az, hogy itt a bolond gazdagról szóló példázat idején ugye ez az ember azt gondolta, hogy majd csűröket épít, és akkor csak eszik, iszik, és majd nyugalma lesz. Jézus azt mondja neki, hogy bolond mai éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek. És így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Hát ez az, amiről egy kicsikét beszéljünk, hogy az természetes, hogy valaki, ha végig dolgozza az életét, vállalkozásai vannak, vagy akár csak alkalmazásban, ha végig dolgozza az életét, hogy lesznek bizonyos, tehát lesz bizonyos kincse, úgymond.
Vagyona.
Igen.
Biztosíték hogy a támasza.
Tehát nem hiszem, hogy a Biblia eleve ennek ezzel problémát lát. Tehát mi a különbség a földi kincs, illetve az Istenben való gazdagság között? Vagy egyáltalán van-e különbség?
Hát biztos, hogy van szemléletben különbség. Én azt érzem, hogy amikor még fiatal az ember, és elkezd gyűjteni, és a családjáról gondoskodni, addig van jövőképe. Amikor az előbb említett negatív példában, hogyha valaki leáll, és csak
a azt mondja, hogy elértem.
Igen, elértem, akkor elveszítette a jövőképet. És az igazi bibliai látásmód, hogy én úgy látom a valóságot, hogy az két dologból áll össze, a földi valóságból és az Isten ígéretének a valóságából. És ha igazán érteni akarom a saját helyzetemet, akkor ezt a kettőt egyszerre kell látni. És ha én már összegyűjtöttem azt a vagyont, amiről te beszéltél, már biztosítva van valahogy az életem meg a családomnak a helyzete, akkor is kell, hogy jövőképem legyen, és akkor afelé kell fordulnom. Örülni kell annak, hogy most ez és ez már mind rendelkezésre áll, tehát hogy most már nem kell házat építeni, és a többi, hanem arra kell gondolni, még azért feladatom van a gyerekeimmel, vagy esetleg az unokákkal kapcsolatosan, vannak még feladataim, az előbb említett példaadás, hogy tudok nekik egy valóságos segítséget.
Ott lenni, mint ember, ott lenni, mint ember, ott lenni, támasz.
Testileg és lelkileg is támaszként le.
Igen, és kincset gyűjteni a mennyben. Igen. Ezáltal, vagy ezzel kapcsolatban. Tehát én ebben azt látom, hogy a jó Isten tenni az első helyre. És akkor az Isten hit az nem azt jelenti, hogy az ember egy elvonatkoztatott világban, egy felhőben él, és a gyakorlati élethez semmi köze nincs. Az egész negyedévi tanulmány erről szól.
És hogy mondjam, Isten tenni az első helyre, és nem a biztonságot, és nem az anyagi biztonságot, hanem az mindig az Isten után jön.
Igen, igen.
És azt hiszem, hogy a mai szemlélet, ugye egy ilyen konzumtársadalomban élünk, gondoskodj magadról, különböző nyugdíj megtakarítások, előtakarítások, pénztára, gondoskodj, és nem ezzel van a baj, hanem azzal, ha közben mégsem az Istentől várom. Az én nyugdíja is éveimnek a boldogságát és kiegyensúlyozottságát, hanem azoktól, a belefektetett vagyontárgyaktól, amelyet majd én nyugdíjas koromban vissza fogok kapni, a szemlélettől.
Igen.
Én úgy érzem, hogy amit most kifejtettél, Imre, abban is talán az fogalmazódik meg, hogy van az anyagi alap és a lelki alap az életemben, vagy az anyagi szemlélet, a földi szemlélet és a lelki szemlélet. És azt mondhatjuk, hogy a lelki szemlélet az alapja az anyagi szemléletnek, nem fordítva. Tehát nem úgy van, hogy hát majd, hogyha elég gazdag leszek, akkor meg már mindenem meg lesz, na akkor van időm Istenre. Nem. Valahol ez az egyik ilyen megtévesztett gondolkozás, amivel itt a Földön találkozhatunk, vagy akár bennünket is kísérthet, de a Szentírás azt mondja, hogy igazából a lelki az anyagiaknak az alapja. Csak akkor tudok egészségesen gondolkozni és élni, hogyha a lelki az alap, és nem az anyagi az alap.
Olyan érdekes, hogy az ókori Egyiptomban például milyen nagy kultusza volt annak, hogy amikor meghalt valaki, és nem csak a fáraó vagy a fáraó családtagjai, hanem közemberek is, akkor eltemették vele együtt a különböző számára kedves vagy értékes dolgokat. És ez ma is bizonyos kultúrákban megfigyelhető. És a Biblia pedig azt mondja, például a 49. Zsoltár 18. verse, hogy mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, kincse nem száll le utána.
Igen,
tehát
igen.
Ugye a Bibliának az az alap gondolata, amivel az előző negyedében sokat foglalkoztunk, hogy amikor az ember meghal, akkor megszűnik létezni, és egészen addig nem létezik, amíg Isten újra fel nem támasztja, elő nem hívja. Tehát a halálunk után nem tudunk mit kezdeni a dolgainkkal, és az élet az rövid. Jakab apostol is azt mondja, hogy olyan, mint egy pára, mint ami elszáll, ami pillanatok alatt eltűnik.
És a pára héberül hebel.
Igen.
És a Prédikátor könyvében ott van, előfordul a hiába valóság, mert a reggeli pára föl kell a nap, és egy pillanat alatt eltűnik.
És nagyon jó, hogy ezt is említetted, mert hogy ez mégsem azt jelenti, hogy hát hiába valóság, akkor vessünk véget azonnal az életünknek, mert minden rossz, hanem hogy itt a bűn következtében vannak problémák, és van a hiába valóság, viszont Isten egy örök országot tervez, amiben nem hiába valóság lesz.
Ahol a reggeli pára meg fog maradni estig.
Igen.
Ezért is fontos az, amit kiírtál ide a képernyőre, a Timóteusi első levél 6. fejezet gondolatát, hogy de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk abból semmit, vagy magunkkal semmit. Tehát ez is azt fogalmazza meg, hogy kell az a hit szerinti látásmód, ami fontos ahhoz, hogy egészségesen tudjam élni a földi életemet, a munkás időket, a későbbi időskori vagy nyugdíjas éveket helyesen tudjam élni, egészségesen, hogyha az egész mögött van egy Isten félelem, egy Isten tisztelet, akkor én várom azt az országot és azt az életet, amelyet ő készít nekem. És látom, hogy ez tulajdonképpen a földi életem, az csak egy előkészítése az örökké valóságnak.
Igen, azért annyira szeretem a példabeszédek könyvét, olyan izgalmas olvasmány, és annyira reális, hogy olyan reális képet mutat arról, hogy egyrészt az, hogyha valaki az Isten tiszteli, akkor abból egy nagyon racionális életvezetés következik, nem? Tehát egy tevékenység, egy aktivitás, egy szorgalom, és igen, nagyon megkapó példákkal, például hogy a hangyák, vagy az állatvilágból vett képekből is idéz a példabeszédek könyve, hogy vegyünk példát az állatvilágból, hogy ott is a hangya serénykedik, és hogy milyen jó lesz ebből, és ugyanúgy a szorgalmas életnek a példáit említi a példabeszédek könyve.
Ugye elmosolyogtam, ha ma írna, akkor lehet, hogy vegyetek példát a mobiltelefonból, hogy azt is néha föl kell tölteni, ugyanígy nekünk is föl kell töltekezni a Jóistennel, mert lassan már a gyerekeink szamarad csak képeskönyvből, kifestőből fognak látni, vagy lovat, vagy valami, mert megváltozott a természethez való viszonyunk, és mi is megváltoztunk, de fantasztikus példák vannak én a példabeszédek könyvében.
Nem is ez tartozik a kedvenceim közé, de a tanulmányunk talán erre utal, hogy tarts számon jól juhaid állapotát, gondolj a nyájadra, tehát hogy oda kell figyelni. A gazda szeme hízlalja a jószágot, szól ez a magyar közmondás. Tehát a szorgalom, az alkalomnak, a lehetőségeknek a kihasználása, hogy a hideg miatt nem szánt a rest, vagy pedig amikor nézi az eget, hogy most eső lesz, vagy szél fúj, tehát hogy ez ne tartson vissza bennünket.
Amit említettél, Kriszti, vagy felolvastad, hogy tarts számon a javaidat, lényegében ez tudjuk nagyon jól a gyakorlati életünkből, akár lelkészként, akár a saját családunkban, a rokonságunkban, hogy az, hogy én tudjam, hogy mi mindennel rendelkezem, és azzal mi minden fog történni a jövőben, az azért az mindig ott kell legyen. Én tudom, hogy erről rendkívül kényes dolog beszélni, hát tudjuk a saját családi helyzetünkből, hogy ha valaki kezdett idősödni, akkor rendkívül nehéz volt ezt a témát egyáltalán felvetni, hogyha magától nem akart erre gondolni. Pedig milyen fontos felelősségem nekem, hogy én próbáljam végig gondolni, hogy mindaz, amivel rendelkezem, a vagyonom, az azzal hogy is lesz majd, ha netalán valami baleset történik, vagy betegség történik, vagy bármi történhet, akkor mi lesz annak a sorsa a későbbiekben? Mennyire fogok tudni a családomról gondoskodni, vagy akár az egyházamról gondoskodni? Ezeket a szemleteket mind végig kell nekem gondolni, és világos, hogy nagyon nehéz nekem mondjuk téged erre emlékeztetni, hogy ezzel is ezzel mi a helyzet.
Igen, mert az ember itt lezárja.
Persze, hát
és a legjobb barátjával szemben is egyfajta bizalmatlanság lép fel, hogy vajon mit akar ez, és milyen előnye fog ebből származni. Ez az én világom, ez az én vagyonom, ez az én örökségem, ehhez senkinek semmi. Én ezt tisztességes munkával szereztem meg, és mondjuk, hogy tisztességes munkával szereztem meg. Akkor is mindent az Istentől kapunk, és azt a legjobb módon kell későbbiekben hasznosítani, amikor én már nem vagyok, akkor is.
Meg amit te is megfogalmaztál, ez az én felelősségem. Tehát senkinek nem kell igazából erre emlékeztetni, hanem ez az én felelősségem, és igenis gondoljam végig.
Tehát az ószövetségi ember számára az ószövetség, tehát a Biblia volt tulajdonképpen az élet tanító mestere, nem? Az olvasás, írás, számoláson keresztül az élet gyakorlati részeiről ebből szereztek tudomást. És ha most örülhetünk annak, hogy te a jogi ismereteidet is kamatoztathatod itt, hadd kérdezzem meg, hogy ugye egy kicsit szemérmesek is vagyunk így az anyagiak terén, ugye egyáltalán. Akár a tizedfizetés, akár az adakozások, vagy akár az Istenhez fűződő viszonyunk, a lelki és az anyagi dolgok meghatározása szempontjából. De hogy látod ezt a jogi oldalról, hogy a vagyonnak és az Isten hitnek milyen kapcsolódási pontjai vannak?
Igen, például itt ilyenkor elsőként fel lehet hozni az örökséget. Ugye az örökség az az örökhagyó halálával, a halál pillanatában átháramlik az örökösre. De az a nagy kérdés, hogy most ki az örökös? Mindig az én leszármazottam? Nem lehet, hogy az Istent is ebbe az örökös szemléletbe bele kell venni? Tehát különösen akkor, ha mondjuk egy nagyon jó, rendezett családi körülmények között lévő gyermekekkel rendelkezem, akik ugye a papának vagy a mamának a vagyonától sem gazdagabbak nem lesznek, sem szegényebbek. Nyilván amíg élek, addig kell ezt elrendezni, és ehhez kell a bölcsesség, nem rábeszélés, nem trükk, hanem egyfajta bölcsesség, egyfajta bibliai bölcsesség kell, hogy legyen, hogy elrendezzem, hogy halálom után is rend legyen. Mert azért a magyar kultúrában az is sajnos benne van, hogy ugye a szegény örökösök összevesznek egymással a papának meg a mamának az örökségén. Tehát ez semmiféleképpen nem. De ha úgy gondolja, akkor ő bizonyos részt visszaadhat a jó Istennek, akár az egészet, ha nincs örököse, persze ezt rosszul mondom, mert mindennek van örököse, mert ugye az örökös nem kötelező elfogadni az örökséget, mert vannak negatív örökségek is, amelyek csak adóságot jelentenek, ilyenkor nem kötelező, de az államnak kötelező elfogadni, tehát minden mögött, ha nincs véghagyó rendelkezés, tehát nincs az örökhagyónak rendelkezése, végrendelete mondjuk ki, sem törvény szerinti örököse nincs, akkor az állam fogja örökölni. De ő még ezt életében elrendezheti. És mondhatja azt, hogy kérem szépen az örökségemnek ezt a százalékát, én az adventista misszióra, a gyülekezetre, a gyülekezet alapító programokra, ifjúságra, adrára, főiskolára, millió egy program lehetőség van, és ez az idősnek a bölcsességét fogja jelezni, hogy ő előrelátó-e, és már úgy elintézi az életében a halál utáni dolgokat, hogy abból semmi probléma nem lesz, és ezt meg tudja, ezt el tudja intézni, vagy pedig mindent hagy, és azt mondja, ej, ráírunk, majd az örökösök cívódjanak.
Na pont ez az, amiért ezt át kell gondolni, hogy, hogy nekem úgy kell az örökséget végig gondolni, ami utánam nem az enyém lesz, hanem valakinek, valakire rászáll, hogy az ne okozzon feszültséget a családban vagy a rokonságban, ahogy ezt te érintetted, és ugyanakkor még az se okozzon feszültséget a családban, hogyha mondjuk én a gyülekezetemre vagy az egyházra hagyok valamit is. Az se okozzon feszültséget, mert azért az nem az az én célom, igaz, mint örök hagyónak. Nem az az én célom, hogy utánom nagy veszekedések vagy problémák.
Feszültségek
legyenek.
A legtöbb kriminek ez adja az alapját, nem?
Így van. Csak annyit, hogy mind a hárman lelkészek vagyunk. Mind a hárman találkozunk ilyen helyzetekkel, és ilyenkor rendkívül bölcsen kell viselkedni. Nem szabad a dolgokat túlerőltetni, de nem is szabad elmenni mellette szótlanul és némán, mert nekem úgy a legkellemesebb. Tehát a Jóisten a lelkésznek is ad bölcsességet, hogy mikor nyissa meg a száját, mikor beszéljen ilyen dolgokról, mikor kérdezzen, mikor tanácsoljon. Természetesen mindig az örökhagyónak a felelőssége a végső szó kimondása, nem a lelkészé, senki másé. E felett ő rendelkezik.
Nagyon érdekes nekem az, hogy olyan bibliai történetek vannak, mint például Mózes idejében a Szent Sátornak a berendezési tárgyainak az elkészítése, adakozást gyűjtöttek rá. Akkor Nehémiás korában is, és nagyon sok példát lehetne mondani.
Józsiás, amikor újjáépítetti.
És van egy felszólítás, és akkor minden bizonnyal Isten belülről egy vágyat ad az emberek szívébe, hogy ők is részesei lehessenek ennek a nagy munkának. És még egy bibliai példát említenék, Dávid királyt, aki már úgy érezte, hogy megalapozta magát, megalapozta a birodalmát, na de az Istennek nincs háza.
Igen, ez is egy érdekes.
És egy olyan példa. Erős vágy volt benne, hogy ő építhessen Istennek házat. Tudjuk, hogy nem teljesülhetett ez a vágya, de legalább azt kérte, hogy ő gyűjthesse össze az anyagokat, az építési anyagokat a templom megépítésére. Az embernek vannak olyan céljai, amelyek a hétköznapi élethez kapcsolódnak, hogy tudjunk enni, inni, aludni, de vannak magasabb rendű céljai, és ez is egy ilyen magasabb rendű cél.
Hadd mondjam, hogy a halálos ágyánál odahívta Salamont, az ifjú királyt, aki néhány órája volt még csak Adóniával szemben, az ellenkirállyal szemben király, és azt mondta, már haldoklik Dávid, és akkor kiteríti azokat a hártyákat, amire megrajzoltatta, hogy milyennek gondolja el az úrházát, és akkor azt hagyja örökségként, hogy mindenből a legszebb anyagot és a legnemesebb anyagot. Gyorsan tudom, időnk rohan, Salamon fölépítetti, Hírámtól vesz, ugye, a szomszédos királytól veszi meg a legnemesebb cédrusfákat, a legjobb ötvösöket hívja meg az országból, és elkészül. Pedig Dávid neki is beszélt a papok beosztásáról, hogy kik hol énekeljenek, a szertartás, a rendtartás, melyik papi rend mikor szolgáljon, hogy ez Salamonnak teljesen kiesett a gondolatából. És nagyon érdekes, majd Jósiás 300 évvel később megtalálja a templom renoválása közben Dávid az ősapjának ezen irányú elrendezkedését, és ő szervezi meg majd a papoknak a szolgálattevését. Tehát Salamon megszervezi az épületet, pedánsan, csodálatosan, és majd 300 évvel később az egyik, mit tudom én, leszármazottja, ők unokája, meg majd annak a lelki tartalmát is.
És ebben azért az mutatkozik meg, nem, hogy tehát Isten azt mondja, hogy enyém a föld és annak teljessége, hogyha megéhezném, nem szólnék neked. Viszont ebben a munkában valahogy úgy összekapcsolódik az emberi erőfeszítés és az emberi akarat és az isteni terv, és az Isten nevének szerzett ez dicsőséget. Tehát ez egy olyan öröm volt a nép számára, az egész közösség számára, hogy egy közös összefogással épül, és az Isten nevének tudtak dicsőséget adni.
Egy szó összetételt hadd mondjak, már is adom, Péter, generációs áldás. Mert lényegében Josiáson keresztül, Dávidon keresztül Josiást áldja meg, és ha mi is túlmerünk gondolni dolgokat lelki értelemben, akkor lehet, hogy én elgondolom, és majd az unokámnál fog ez megvalósulni, vagy a nagypapám elgondolt, hogy milyen jó lenne, ha egy családban egy lelkész lenne. És lelkész lett. Nem tudom, hogy miért. Biztos, hogy az elődeimnek a hite, a reménye, a küzdelme minden benne van. Ez nem csupán egy engemért döntés, hanem az én egész családomat érő áldás. És így merjünk gondolkodni. Lehet, hogy mi gondoljuk, és majd Istenünk megadja a gyerekeink, vagy az unokáinknak.
Így van.
Bocsánat, Péter, elvettem.
Csak arra az aspektusára, amit említettél, Kriszti, hogy Dávid szerette volna felépíteni a templomot. Ilyen érdekes, hogy az Úr nem úgy természetesen adja az áldását. Tehát ilyen nemes, szép céljaid
vannak. Hát végre, hogy valaki ezt kitalálta.
Végre, hogy valaki kitalálta, hanem elmondja, kértem én? Kértem én, hogy nekem házat építsél. És ugye, de ebben sok minden van az én értelmezésem szerint, hogy Isten nem csak célirányosan érti az adott helyzetet, hogy most akkor nekem akar valaki ilyen megtiszteltetést adni, hanem úgy sokkal szélesebb összefüggésben érti. Plusz még azt is megfogalmazza, hogy jó rendben van, amit idéztél, Kriszti, hogy én megadom neked, hogy gyűjtheted az anyagokat hozzá, de majd a fiat fogja felépíteni.
Viszont egyet megígérek.
Csak hogy fejezem be, hogy mert a te kezedhez nagyon sok vér tapad. És majd akkor legyen a templom felépítve, amikor egy 40 éves békekorszak van. Tehát nagyon sok aspektusára figyel az Úr, és nem csak arra, hogy most nekem akar valaki tiszteletet mutatni és gyakorolni. Parancsolj.
Csak az, hogy nem építheti fel a templomot, de a nátáni jövendőlésben benne van, hogy az ő leszármazottai végig királyként uralkodhatnak majd Isten népén. Tehát valamit nem kap meg, de valami olyan dolgot kap, ami messze túlmutat azon. Tehát ilyen a mi Istenünk. Van, amikor nem enged meg, van, amikor nem enged meg számunkra semmit, és van, amikor meg azzal, hogy nem enged meg, áldás özönt ad a családunkra.
Dávid ezt úgy ismerte fel, hogy ő házat akart építeni az Úrnak, és az Úr azt mondta, hogy nem, hanem én adok neked dinasztiát.
Nevet.
Tehát nevet és királyi házat,
királyi
házat adok neked. Hát ami csak inkább azt mutatja, hogy az Úr akar rólunk gondoskodni, hogyha mi gondoskodunk a gyerekeinkről, családunkról, a gyülekezetünkről. Ha én akarok gondoskodni, akkor az Úr meg azt mutatja, hogy én meg rólad szeretnék gondoskodni. Ez egy igen érdekes oldala a dávidi történetnek.
És tudom, hogy ez már a második templom, de úgy hirtelen eszembe jutott, hogy amikor Jézus Jeruzsálem felé haladt a tanítványaival, és meglátták a tanítványok a templomot, hogy micsoda nemzeti büszkeséggel töltötte el őket is, ugye a második templomnak a dicsősége, a szépsége, és még a másik, ami engem ebben az egészben megérintett, hogy Isten mindenkinek ad valamilyen szerepet, és mindenkinek része lehet a közös egész építményben.
És ha valaki nem vállalja el,
igen,
majd Isten behívja a tartalékot, és az fogja helyettem megcsinálni.
Igen, igen, igen. Ez is egy nagyon fontos szempont, és tulajdonképpen örülök neki, hogy ez előkerült, mert igen, tehát fontos, hogy nyitottak legyünk a Szentlélek késztetésére. És a képernyőn láthatjuk azt az idézetet a tanulmányunkból, ami úgy hangzik, hogy előre meg kell tervezni, mi történjen az ember vagyonával akkor, amikor az már nem az övé. röviden, az Isten áldásai fölötti jó sávfárságba nem csak az tartozik bele, ami az életünk során történik, hanem az is, ami utánunk jön. Egyébként nyilván mi magunk is annak a kedvezményezettei vagyunk, amit az elődeink tettek le, amiért az elődeink áldozatot hoztak.
Tehát nem nulláról indult az életünk, még akkor sem, ha talán szegények voltunk fiatalkorunkban a mostaniakhoz képest, és ugyanígy, ami gyerekeinknek továbbadjuk azt, amit elődeinktől kaptunk, megőriztük, megóvtuk és továbbadtuk, és az az ő feladatuk, hogy ők is továbbadják majd az utánuk jövő generációnak.
Így épültek fel gyülekezetek, így épült fel a Balatoni Konferencia Központ, így adtak ki könyveket, így valósulhat meg akár ez a média szolgálat. Igen, így van. Úgyhogy csak arra szeretném.
Csak egy embert hadd említsek meg, Lenk bácsi.
Igen.
Fantasztikus volt az ő jelleme, az ő bölcsessége és az ő tanítása. Ő teljes mértékben ezt valósította meg.
Igen, és nagyon sok követője volt, és nagyon sokakat megindított az, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, hogy vannak, akik a jó Istent szeretik az egyháza képében.
Igen.
Szeretném, hogyha még van néhány percünk, ha felolvasnánk néhány biblia szövegeket, és ha mondanám nektek valamelyikötök a Példabeszédek könyve 30. fejezetéből a 8. verset. Jó, és akkor a Prédikátor könyve 5. fejezetének a 10. versét, hogyha felolvasnád.
Még egyszer 5-10.
Prédikátor 5-10.
És a Példabeszédek,
Példabeszédek 30. fejezetének a 8. verse.
Azt mondja, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illő eledellel.
Olyan sokszor eszembe jut ez a vers, és a Jóisten ezt meg is adja az embernek, hogy ami hozzáillik, ami az ő életéhez igazodó, azt meg is adja, mindig kirendeli. Imre?
Aki szereti a pénzt, nem tellik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, nem tellik be jövedelemmel. Ez is hiába valóság.
Ugye a bölcsesség irodalomban elég sokszor előjön a hiába valóságnak a gondolata, viszont ennek nem csak negatív értelmezése van, noha vannak ilyen gondolatai is Salamonnak, de a lényeg, amit itt el akar mondani, érdekes, hogy vannak dolgok, amik messze legyenek távol az életemből. A hiába valóság, a hazugság, akár a szegénység is, akár a gazdagság is. Tehát valahol egy egészséges, kiegyensúlyozott, józan életet éljünk. Bár ugye a józanság az ma már más értelmezésű, mint a bibliai korban, mert a józanság alatt ma azt értik, hogy a többség hogy gondolkozik. Hát lehet, hogy a többség ma már nem éppen olyan bibliai értelemben józanul gondolkozik, ahogy a Biblia érti a józanság alatt a mondani valóját, de itt valóban érezni azt, hogy legyen egy egészséges látásod a mostani helyzetednek, a jövődnek, a reménységednek, hogy mi az, amivel szemben nézhetsz az életedben most, és a jövőben mi vár rád. És ennek az egész képnek a mérlegelésében nehogy valami hiába való lépést tegyél.
Az idős Dávid ezeket a példabeszédeket összegyűjtötte. Nem a fiatal Dávid, az idős Dávid, és ezek a példabeszédek az idős családoknak a mindennapi beszédében fellelhető igazságok voltak. Ezek néha megfigyelésen, néha nagyanyáinktól hallott mondásokon alapultak, nagyanyáikon hallott mondásokon, és ezeket Dávid összegyűjtötte, és akkor így elrendezte.
Tehát Salamont akartál mondani, gondolom, nem?
Nem csak Salamon volt az, aki aztán ezt lezárta, és rendszerbe tette. De a gyűjtés nem Salamon, Dávid kezdte meg, Salamon meg befejezte.
Akkor ezt itt jó, hogy kitisztáztuk.
Itt is, igen, itt is egy folyamatról lehet szó.
Igen, bocsánat. Akkor még befejezném a második korintusi levél 4. fejezetének a 18. versével, hogy mert nem a láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon széles gondolatkör volt, amit itt körbejártunk, de mindennek az alapja az, hogy Isten teremtett bennünket, neki terve van az életünkkel egészen addig, amíg be nem fejeződik az életünk. Ő szeretettel vesz körül, és minden körülmények között arra késztet bennünket, hogy ne csak önzőek legyünk, magunkba forduljunk, vagy céltalanok legyünk, hanem az életünk minden pillanatában ad célt, és megadja azt, hogy ez a cél ez hasznos legyen a közösség számára is. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, köszönjük a kedves nézőknek is a figyelmet, és folytatjuk majd még ezt a sorozatot a következő héten is. Viszontlátásra!